A 9. részéből olvasok egy kis szakaszt, aztán majd imádkozunk, és mindig tovább fogok menni, úgy, ahogy haladunk ebben a részben előre. Tehát János evangéliuma a 9. része. És amint eltávozik, látta egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezik őt a tanítványai. Mester, ki vétkezett? Ez é, vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felelt Jézus. Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalóká legyenek benne az Isten dolgai. Nekem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik. Míg a világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondván a földre köpött, és az ő nyálából sárt csinált, és rákente a sarat a vak szemeire. És mondta neki, menj el, mosakodj meg a Siloam tavában. Elmény azért is megmosakodik, és megjött látva. Imádkozzunk. Uram, olyan jó volt megtudni azt, hogy ahogy te itt jártál a földön, és úgy, hogy most ott vagy fönn az atyánál, te meglátod az embert. Meglátod a rád szorulót. Meglátod azt, akin semmi és senki nem tud segíteni. Meglátod a teljes reménytelenségben lévőt. És lát most minket. És odalépsz ahhoz, akit meglátsz. És annak szólsz. És annak az életét kézbe veszed. És annak az életét, a látását szerinted valóan megváltoztatod. Arra kérünk, édesatyánk, hogy Jézus Krisztusért hadd történjen meg velünk is, bennünk is, az a változás, amit terveztettél, hogy Jézus végrehajtson bennünk. Amen. Egy elkezdett sorozatnak a végéhez értünk. A sorozatnak a címe ez volt, hogy Messiás-e Jézus? de lehetett így is venni, hogy kicsoda Jézus. Emlékeztek rá, hogy az első alkalommal arról beszéltünk, hogy az első messiási csoda az volt, hogy egy leprás embert Jézus meggyógyít, a különlegesség az, hogy leprás zsidó embert gyógyít meg, és a törvény lezárása után erre nem volt példa. Kétfajta csodát tartottak számon a farizeusok. Az egyik csoda volt az úgynevezett közönséges csoda, amit bármelyik Isten szent lelkét vett proféta megtehetett, de volt olyan, amit csak a messiás. És ezt elkülönítették, hogy ez a másik típusú csoda, a messiási csoda. Ilyen volt tehát először, hogy zsidó leprás ember gyógyul meg, nem véletlen küldte Jézus a papokhoz, azért küldte, hogy megtudják, hogy itt van a messiás. Mi volt a másik messiási csoda? Vasárnap beszéltünk róla, már aki vasárnap a második istentiszteleten volt, hallhatta az első, másról predikáltam. Így van, a néma és a vak ördöngősnek a megszabadítása. Tűnik, itt is két fajta dolog volt megkülönböztethető. Az, hogy a zsidó papság ismerte az ördögűzést, és megvolt a törvényben a menetrendje. Először is föl kellett venni a kapcsolatot magával a démonnal, nem az emberrel. Meg kellett tudakolni a nevét, hogy hívnak, mi a neved, és azután volt hatalma az ördög felett, hogy kimondta a nevét. Ezért a sok pogány vallásnál, ha tudják az Isten nevét, az Istent a neve kimondásával kényszerítik. Egyetlen egy valaki van, akivel nem lehet így bánni, az Isten. Mert ő az Úr. És azért volt különbség a megszokott ördöngősből való ördögűzés és a néma ördög kívülzés között, hogy ez nem tudott jelentést adni, hogy mi a neve. Tehát ide valóban messiásnak, Istentől jöttnek kellett, aki mindent tud. Aki ura mindennek és mindenkinek. Ez a második csoda. A harmadik pedig, hogy a vakon született meggyógyítása. Mondtam Csillának, hogy olyan 5-6 órás kis prédikáció lenne most ez itt, és hogy el ne rémüljetek tőle, lehet, hogy csak 3,5 lesz. De ezt igyekszem összefoglalni 25 percben. Na kérem, először azt kell elmondanom, hogy egy olyan megdöbbentő mondattal találkozunk itt az elején, hogy Jézus meglátta egy születésétől vak ember. Ez önmagában nem megrendít. A folytatás annál inkább. A tanítványok odapattannak el, és mondják, hogy na ki létkezett, ez vagy ennek szülei? Az se furcsa, amikor arról van szó, hogy ennek a szülei, mert a mózesi törvényekben le van írva, hogy a bűnnek következménye van. És mivel a régi rend szerint apák ették meg az egrest, a fiak fogavásolt bele, az apák bűnéért a fiak feleltek harmad-negyed ízig, ezért lehetett volna, hogy a szülő a vétkes, és a szülő vétke miatt igenis vakon születik a gyerek. A mai orvostudomány úgy tudom, hogy számon tart egy olyan fajta betegséget, nemi betegséget, aminek következménye, hogy vakon születik a gyermek. Nem erre gondoltam, ez nemi betegség, a rubeolosz nem nemi betegség, de az is lehet ok. Nem akarok erről beszélni, mert akkor elmegyek a tárgytól. A judaista rabbinikus tanítás azonban, amit az egész néppel megtanítattak, mint törvényt, a következőképpen tanít, és a kérdést innen értsük meg, hogy miért kérdezték azt, hogy ez vétkezette, hiszen hogy vétkezhetett volna a születése előtt, hogy vakon szülessen, de erre volt tan. Azt tanították tudni, hogy a foganás pillanatában és attól kezdve két féle döntés születhetett egy emberi lélekben. Mert mindenkiben benne van a jó és a gonosz hajlam, ebben az emberben valószínű a gonosz hajlam kerekedett fel a 9 hónap alatt, és megrúgta az anyját. És ezért büntetésből vakon született. A nép tehát pontosan tudja, hogy mi a zsidó-judaista rabbinikus tanításnak ez a területén, hogy miért van, hogy megvetkezik, ez vétkezett-e. És Jézus azt mondja, hogy tévedésbe vagytok. Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei nem vétkeztek. Olyan valakiről van szó, akit az Atya azért teremtett, és azért vakon hozta a világra, hogy meglássék rajta és benne az Isten dicsősége. Te jó, hogy itt vagy. Aki azért teremtetett, hogy meglássék rajta, és meglássék benne az Atya dicsősége. Hogy tudod, az emberek mondhattak rólad bármit. Csak az Úr tudja, hogy te azért vagy, hogy meglássék rajtad és benned az Isten dicsősége. Mert az emberek majd mondanak azt, amit akarnak, amit gondolnak. De Jézus megjelenti az igazat, mert az ő beszéde igaz. Látjátok, ez a vakon született, akinek az eddigi élete egymerő nyomorúság, koldusság, egyszer csak szembesül azzal, hogy azt mondja róla Jézus, hogy te nem azért vak, nem azért vagy vak, mert valaki vétkezett, hanem mert meg akarom rajtad és benned mutatni az Isten dicsőségét. Nem csodálatos? Fölírta magamnak, hogy a Jézer Hára, a rosszra való hajlam a kis magzatban, a Jézer Hatov pedig a jóra való hajlam a kicsibe, és nem fontos. Nem fontos. Egyszer azt mondja az Úr Jézus, hogy a zsidó meséktől tessék elfordulni. Tessék elfordulni. Ne keresd, ne kutasd, fordulj el tőle, azzal tőled, amit az Isten mond, pont. Így csak azért mondom el ezeket a dolgokat, hogy ha valakinek ez belső konfliktust okozhatott, hogy nem értette pontosan, hát most elmondhatja, hogy jó, kaptam választ erre is. De a lényeg az, amit Jézus mond, hogy azért, hogy meglássék rajta az Atya Isten dicsősége. Aztán Jézus a nyálával és a föld porából sarat készít, megkenni vele a szemét, és elküld, hogy mosakodj meg a Siloám tavában. Valaki valaha föltette a kérdést, hogy miért éppen a Siloám tavában? Valaki mindig mindent akar tudni? Valaki majd bele geved abba, hogy miért a Siloám tavában? Hát, hogy ne gevezkedjen tovább lelkében, ezt is elmondom. Szombatnap van. Nem is akármilyen szombat, egy különleges szombat van, ünnep szombatja. És a zsidó rendtartásnak ebben az ünnepében az volt a menetrendje, hogy a papok korsókat fogtak, és lementek a templom hegyéről a völgybe, a Siloám tavához. Ott megmerítették a korsókat, telítették vízzel, visszamentek a hegyre, és a templomba lévő, udvarba lévő mosdómedencét a papok ezen az ünnepen friss vízzel töltötték fel, amin a nép felkiáltott örömújongással, hogy a megtisztulásuk lehetősége ímé újból elérkezett. Ezen a szombaton nagy forgalom van a Siloám tavánál. De nem hétköznapi emberek csinálják a forgalmat, hanem papok csinálják a forgalmat. És azért küldi Jézus oda mosakodni a vakot, mert ott papokkal fog találkozni. És meg lesznek döbbenve és fel lesznek háborodva, hogy ők tiszta vízért jöttek a Siloám tavához, ez pedig megszennyezi a sárral a siruán tavát, mindenképpen bele fognak akadni a mosakodó vakba. Bele is akadnak, úgy, ahogy Jézus végrehajtja az atya akaratát, aki pontosan, precízen megszervezi a legegyszerűbb találkozást is. Mi történik a siruán tavánál? Megmosakszik a vak, és megnyílik a szeme. És ennek van döbbenete. Csak hogy két felé munkálkodik a döbbenet, az egyik a gyógyult embernek a rácsodálkozó megdöbbenése, hogy látok, valami olyasmi történt rá, amivel nem voltam ismerős sohasem, ami nekem eddig csak belső gondolat volt, és nem élt a valósággal. Én még tudom a gondolatomról, hogy nem azonos a valósággal, látok, és minden más, mint ahogy gondoltam. Hadd mondjam el, minden hitre jutott, újjászületett ember ezzel a gyönyörűséges megdöbbenéssel találkozik, hogy lelkileg látok, és minden más, mint ahogy én azt előtte gondoltam. Sőt, mindenki más, mint ahogy én azt előtte gondoltam. A víz kiöntésének ünnepe egyszerűen elmúlik ünnepnek lenni ezen az évfordulón, ezen a szombatnapon. Valaki megrontja a zsidó ünnepet. Ki az, aki ezt megmerészeli tenni? Ki az, akinek több egy ember látása? Ki az, akinek több az Isten megdicsőítése, mint a zsidó ünnep megtartása? Ki a botránkoztató? Ki a bűnös? Hol vannak az ember? Belerontottak az ünnepbe. Jaj, testvérek, ugye nem jellemző ránk, hogy vakok vagyunk, hogy Isten, amikor valakivel cselekszik valamit, akkor belerontunk. Ugye mi ránk ez nem jellemző. Ugye mi nem járunk sötétségbe, nem járunk a magunk törvényébe, nem vagyunk törvényeskedő alakok, mi az Isten dicsőségét szeretjük szemlélni, fedetlen fejjel és fedetlen orcával. Ugye mi nem vagyunk törvényeskedő farizeusok, de jó nekünk, hogy nem vagyunk. Na nézzük, hogy mi történik itt. Amikor megjön a tótól látva, majd kavarodás támad, mert látni, kérem, ingyen nem lehet. Ennek van ára. Szeretném elmondani neked, hogy újjászületni sem lehet. Bár a kegyelem ingyen van, a következmény az mindig valami elképesztő fizetség. Támad a sötétség. Kérem, a törvényeskedő sötétség szereti a vakokat. Nem szereti a látókat. Szereti a maga rendjét, nem szereti az Isten tervét. De sokat fogtok szenvedni, drága, szent hívő testvéreim. Lehet éppen az egyháztól, farizeusoktól, lehet, hogy vénektől, de általában törvényeskedőktől. Jön a második rész, az első kihallgatás. Mivel a nép, a szomszédok, meg a környezet ismerte, hogy ez az ember vak volt, mert vakon születettem volt vak, azt sejtítik, hogy valami nagy dolog történt, ezért megragadják és viszik a papokhoz. Mert tudják a rendet, hogy itt meg kell vizsgálni az ügyet. Már ti is tudjátok, lassan jobban tudjátok a zsidó törvényeket, mint a magyar törvényeket állítom. Na jó, egyiket sem marasztalom el, az egyik nem változik, a másik nagyon változik. Na, szóval ennyi a különbség. Jön a kihallgatás.
a kihallgatás az, hogy mondd meg, hogy tényleg vak voltál-e, tényleg meggyógyultál-e, és ki volt az, aki ezt csinálta. Ugye ez a menetrend. Hát elmondja a vak, hogy hát én tényleg vak voltam, és most tényleg látok, és talán Jézusnak hívták azt, aki meggyógyított. Rettentő kudarcba fogod az első meghallgatás, mert hát kiderül, hogy nem csalás. De a bizonysághoz nem elég, hogy meghallgatok valakit, hogy vak voltál-e. Hanem tovább kell lépni, kihallgatják a szülőket. Ez a második lépés. Kihallgatják a szülőket. Megkérik, a fiúk a fiúk-e? Mert ez alapos vizsgálódás. És ha tényleg a fiúk ez, aki a fiúk, akkor mondják meg, hogy tényleg vakon született-e. Tényleg vakon született, mondták, és ettől kezdve aztán arra kérdés, hogy hogy történhetett meg, hogy lát, erre bezárkóznak. Miért zárkóznak be? Mitől félnek, miért félnek a zsidó főpapoktól, az írástudóktól, a zsidó emberek? Mert itt végig zsidókról van szó. Miért félnek tőlük? A következőért. Mert, így mondja, igen, féltek, mivel a zsidók már megegyeztek abban, hogyha valaki Krisztusnak vallja Jézust, ki kell zárni a zsinagógából. Ezért féltek a szülők. Messiás jel ide, nyilvánvaló csoda oda, ha azt merik mondani, hogy ez a Jézus, a Messiás, ki kell rekeszteni a gyülekezetről, ki kell zárni a zsinagógából. Igen, ám eszembe jutott közben Kain. Vannak embereknek teljesen mindegy, hogy mit látnak és mit hallanak. Teljesen mindegy. Egy döntést hoztak a szívükbe előre, és azon semmi és senki nem változtathat. Kain az oda megy maga az Isten személyes, és azt mondja, hogy te Kain. Vigyázz, a bűn az arcot leselkedik, és rád van vágyódása, kimenekedés, de te uralkodjál rajta. És Kainnal lehet beszélni. Nem. Gonokul lehorgasz a fejét. Így van vele. Mondd azt nekem, amit akarsz. Amit akarsz. Ugye köztünk nincs ilyen karakter. De jó. Csupa csuda szem. Ez igen. E borzalmas lenne, valakinek magára kéne ismerni, hogy ha én egyszer eldöntöttem, az Úristen se változtathat rajta. Hát ez borzalmas lenne, valakinek ez így alakulhatna, vagy ilyen lenne. Az maga lenne az iszony. Nem, itt engedelmes emberek vagyunk. Mindannyian, én is, te is, világos. Tehát Kainnal nem lehet beszélni. A zsidóvezetőkkel nem lehet beszélni. Eldöntötték. Ha valaki azt meri mondani, hogy ő a Messiás, kirekesztük. Na most hadd mondjam el, hogy ez nem egy egyszerű dolog ám. Egy nyugati ember fejének, fülének szinte semmit nem, hogy kirekesztik. Na puff, főleg egy másikhoz gondolkozunk mi. Tehát Izraelben vagyunk. Zsidó törvények uralkodnak a zsidó emberek felett. A mózesi törvényt már régóta kibővítették, az írástudók megváltoztatták jellemében, karakterében, hihetetlen keményet tették, mint az ő szívük. Olyan terheket tettek az emberekre, hogy nem lehetett megcselekedni, nem lehetett elhordozni. Három fokozata volt a kiközösítésnek. Hezipa az egyszerű feddés volt, 7 és 30 nap közötti kirekesztés jelentett. Elég volt hozzá 3 rabbi, ez egy egyszerű jelzés volt arra, hogy vigyázz, vigyázz, na, örködünk a hitet felett. Te nem láthatsz úgy, hogy te akarsz, nem gondolkozz úgy, hogy te akarsz, meghatároztuk, megszabtuk, egyféleképpen gondolkozhatsz, ott van hozzá a törvény, tessék betartani. Tehát az elsőfokú kirekesztés 7 és 30 nap között van. Szeretném megkérdezni, hogy kérte Mózes az Istent, hogy a legkisebb büntetést szabja ki, Mirjámra? Meddig van távol? Tessék? Egy hétig. Mert ennél kisebbet nem lehetett szabni. 7 és 30 nap, az első fokú ítélet. Ennél kevesebb nem lehet a büntetés. Ez ennyi a kirekesztés a Mirjámnak. Ugye a Bibliát elejétől végig az ember egyik egy lássa, és akkor jól fogja értelmezni. Tehát a minimumra csökkentette a törvény szerinti büntetést a közben járó Mózes Istennél. A második fokozat volt a Nidjut. Itt már 10 napig kellett, hogy kimondja a dolgot, ez 30 naptól fogva, ameddig akarták. De ez még nem a végleges kiközösítés volt. Meg ezzel mindegyikre van az újszövetségi példa. Tehát az első fokú büntetésre az 1 Timóteus 5.1-ben találunk példát. A Nidjutról a másodikra, a 2 Tesszalonika 3.14-15-be, a Titus 3.10-be, és a Kerem, C-H-R-M, Kerem volt a legnagyobb büntetés, a kiközösítés, ami azt jelentette, hogy valaki kiátkoztak, kis átadjátok, ezt biztos többen tudják, a 2 Tesszalonika 3, nem, az 1 Korintus 5.1-7-ben és a Máté 18.15-20-ban található, nem csak kiátkoztak, hanem halottnak tekintették azt, aki kérdettek a gyülekezetből. Senki nem beszélhetett vele. Minden szülők ezt kockáztatták, ha azt merik mondani, hogy Jézus Krisztus a Messiás gyógyította meg a fiunkat. Ettől az átoktól féltek, és ezért hallgattak. Nem véletlen fogjátok olvasni meg az Új Szövetségben, hogy a papok, akik hittek Jézus Krisztusban, titokban hittek, mert nem mertek nyilvánosan hinni, mert ők is kirekesztettek volna. Nikodémus azért, mert éjszaka Jézushoz, mert ő is a nagy átoktól fél, a végső kirekesztéstől fél, a törvénytől fél. Megint csak kérdezek. Ugye, te, aki Jézus Krisztusé vagy, te, aki az irgalomnak gyermeke vagy, te ugye már levetkőzted a gonoszságokat, az álnokságokat, a hamisságot, az irigykedést, és nem a mózesi törvény szerint látsz, élsz és gondolkozol és cselekszel, hanem kegyelem szerint. Kegyelem szerint. Ugye a benned uralkodó krisztusi értelem a krisztusi szeretettel munkálkodik együtt. Nézd, azért jött, hogy a vakságból, a született vakságból, a születetten hozott bűnből megtisztítson téged, és meglássék rajtad az Isten dicsősége. Te ma azért vagy itt. Te ma azért vagy itt. Egyszer valaki arról prédikált, exkurzus, nem kell jegyezni. Milyen különbség van, hogy Jézus nem szembe köpte a vakot, hanem a földre köpött. És akkor is fölkente a sarat. Erről is lehet prédikálni, de azt hiszem, hogy nem ez a lényeg, ugye? Milyen döntést hoztak az izraeli vezetők? Vagy zsidó maradsz, és te hiszel Jézusban, vagy kiátkozott leszel, halott hulla, akkor hihetsz. Akkor hihetsz. Érted már Pál apostol, mit vállalt minden alkalommal, amikor visszament a zsinagógákba tanítani Jézus Krisztusról? Hogy minden alkalommal az életét tette kockára, hogy bizonyságot tehessen a fiúról? Értek, mit jelent az a szeretet a saját népe felé, hogy ő megismerte, hogy Jézus Krisztus az egyedül üdvözítő igaz, hogy nem tudott hallgatni róla, és amikor azt mondja, az életem se drága nékem, csak az evangéliumot hirdethessem, ez áll mögötte, hogy ki fognak átkozni, hullának fel a tekinteni, sőt, ha úgy alakul, meg is fognak ölni, de akkor se tehetem meg, hogy hallgassak Jézusról, hiszen benne van az élet. Szabad kérdezni, hogy mekkora bizonyságtevő erő szorongat téged, hogy szólj és ne hallgass Jézusról, a te megváltódról. Ismered, amikor Isten szent lelke szorongat, és nem tehetsz mást, mint szólsz. Aztán jött a férfi második kihallgatása, mert a szülőkkel sem mentek semmire, és azzal kezdik a beszédet, dicsőítsd meg az Istent. Hát ennek az embernek, ennek a vak volt, de látónak
nincs ugye rabbinusi végzettsége, farizeusi végzettsége, nem tanult Gamáliel lábainál, de valami szembe tűnik neki, hogy itt valami nem stimmel. Azt mondják, hogy dicsőítse meg az Istent. Hát mivel tudom megdicsőíteni az Istent, ha annak vallom Jézust, aki? Hiszen azt mondja, hogy én nem tudom, hogy bűnös vagy nem bűnös, egyet tudok, hogy vak voltam és látok. Ezt tudom. Erre azt mondják, hogy de mondd ki, hogy bűnös. És erre azt mondja a most már látó, hogy én tudom, hogy Isten nem hallgat meg bűnöseket. Csak az igazakat hallgatja meg. És azt mondom, hogy vak voltam, és látok. Mit mondott ki ezzel? Hogy az a Jézus semmiképpen nem bűnös, hogy ti állítjátok. Aztán visszakérdez nekik. Hát ezt tetszik az egészben a legjobban. Ti is a tanítványa akartok lenni. Na, a darázscsípő semmi ahhoz képest, mint ez a mondat elvégzett bennük. És jön a vád, te vagy a tanítványa! Istenem, vádoltak már téged így, hogy nyilvánvaló lett, hogy te vagy a tanítványa. Hordoztad már így a bélyegét, hogy azt merték mondani rólad, te vagy a tanítványa. Erre kell eljutnod, hogy nyilvánvaló legyen mindenek előtt, hogy te az övé vagy. Gyorsan tovább megyek. Azt akarták a farizeusok, hogy láss úgy, mint mi, érts úgy, mint mi, mondd azt, amit mi. Hát nem megy. Nem megy. Olyan jó, hogy Isten gyermekeinek a saját dolg már nem megy. Hála legyen Jézus Krisztusnak, nekik már nem megy. Ők már ragaszkodnak ahhoz, amit az Isten cselekedett bennük, és amilyen világosságra eljuttatta őket, azt már mondják. Mit tudok? Azt, hogy voltam valaki, voltam valamilyen, és most nem az a valaki vagyok, mert nem is vagyok olyan. Egyszer jött valaki hozzám, nagy boldogan, feleségem ott állt mellettem, mögöttem a szűk kis családoskám, ugye 6 gyerek, és jött, szavasz Charlie! Feleségem rám néz, azt mondja, köszönsz neki. De már régóta nem vagy az, aki voltál. Aztán bemutatkoztam neki. Te engem úgy ismertél ott és akkor, csak közben jött Jézus Krisztus. Azt a másképp neveznek. Tovább lépünk. Jön a nagy titok feszegetése. Mondd meg, hogy nyitotta meg a szemed. Na most hadd kérdezek valamit. Ki az, aki erre tud válaszolni? Ez ember tudott. Azt mondta, hogy sarat csinált a nyálából, megkente a szemet, és azt mondta, menjen ki a füljek meg a silahan tavába, és én látok. És én látok. Hogy csinálta? Így. Na de hogy? Így. Na de nem érted, mit mondunk? De hogy ne érteném. Így. Amikor fogadnak, hogy lett egy hívő ember. Az Úr az igény keresztül megszólított, szent lelkével bennem munkálkodott. Hogy? Nem tudom, de megláttam a bűneimet, megvallottam, és átadtam az életemet. Hogy? Nem tudom, csak átvette. Hogy? Nem tudom, csak bennem él. Hogy? Nem tudom, csak mégis más vagyok. Hogy? Nem tudom elmondani. Nem tudom elmondani. Kérdezd őt. Vagy kérd őt, hogy csinálja meg benned, majd megtudod. Valamiről te hiába beszélsz, nem tudod mihez köpni a másikba. Nem fogja érteni. Nem fogja érteni mi az, hogy ha Isten szent lelke munkálkodik valakibe. Nem fogja érteni. Milyen kegyelem, mikor megérti? Majd tudja. Azt mondja, megmondtam már nektek, de nem hallgattok rám, a tanítvány akartok lenni. Megszitták, és kirekesztették a gyülekezetből. A szidás után még azért elmondta, hogy örök időktől fogva nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született embernek a szemét. De én most látok. Kiközösítették, kizárták a zsinagógából,
kizárták az életből. Ez volt a válasz, mert Jézus Krisztus látta őt, és Jézus Krisztus könyörült rajta. Hát az Úr Jézus így van, a többiek pedig amúgy vannak. El kell mondanom neked a végén majd néhány figyelmeztetést, hogy mire készülj fel. Mire készülj fel. Mi a normális, mi az, ami történhet, vagy történik veled, és ne légy meglepve, és ne esd kétségbe. Majd elmondom, tartogatom a végére. Addig pedig azt, hogy kirekesztették, és a halálba küldték átok alatt. Kérem, ki keresi meg ezt az embert? Jézus! Abba a hallatlan állapotban, hogy megoltották a lelkét. Elvették az életterét. Megátkozták, kiátkozták. Kirekesztették a zsidó közösségbe. Mindentől eltiltották. Nincs többé lehetősége évente vinni a bűneiért az áldozatot. Számára nincs többé bűnbocsánat. Egy zsidó embernek ez a vég. Ennyi rosszabb nem jöhet. Gondold az ott és akkor ennek az embernek az állapotát. Mert az Isten fia jót tett vele. És amikor kirekesztették, Jézus meglátogatja. És azt kérdi, hiszel-e az embernek fiába? És azt kérdi, ki az, hogy higgyek? Aki veled beszél, akit te látsz. És így mondja az ige. És leborult, és imádta őt. Jézus nem elégszik meg, hogy egy dolgot intézzen el valahol. Nem elégszik meg, hogy a szemedet kinyitja. Nem elégszik meg az, hogy megébreszt. Hogy már láss. Nem elégszik meg azzal, hogy te már kezdesz értegetni valamit. És akkor úgy vannak, hogy szerint kinyílt már. Ez nem az újjászületés volt, ez a halálból való felébresztés volt. Már lát, már érzékel. De Jézus tovább megy. Tudnék, mi az üdvösség? Így mondja Jézus, hogy megismerjenek téged, és akit te elküldtél. Hogy megismerjenek. És amint megismeri Jézust, imádja őt. Szerelmetes testvére. Az első nagy üzenet a számodra, aki már látsz, akivel már történt Istennek valami csodálatos dolga, hogy bár nem vagy kész, befejezi. Befejezi. A következő lépésben imádhatod őt, mert azt mondja, én vagyok. Én vagyok, aki megsegítelek, én vagyok, hogy könyörülök rajtad, én vagyok. Én úgy gyönyörködöm benne, hogy most nézlek, nézem az arcotokat. És közben egészen más látok. Azt látom, hogy tetszett az atyának, hogy néktek adja az országot. Amíg nézem az arcotokat, azt látom, hogy ő munkálkodik bennetek. Elküldte az igéjét, itt van az ő lelkével, mert amit eldöntött, hogy rajtad felragyog az élő Isten dicsősége, megcselekszi. Megcselekszi. Mi történik Izraellel? Hát Jézus már sír felettük. És elmondja, Izrael, ti megölöd a prófétákat. Ki megölöd a prófétákat. Azt történik velük, hogy kirekesztették az életet a halálukból. Így maradtak a halálban. De hadd mondjam, Jézus nem adta fel. Izraellel szembe se adta fel. mint hogy veled szembe se adta fel egy percig se, mert ő az Úr, az irgalomnak Istene. Figyelmeztetések. Figyeld meg, hogy mi az, ami ebben a történetben végzetesen tönkre megy. Tönkre megy a lehetőség. Izrael fiai számára végzetes, nem véglegesen, hanem végzetes ez a tönkremetel. Nem fedezték fel meglátogatásuk idejét. Ma a tiéd van itt. Ma a tiéd van itt. Hogy Isten újra felébressze benned a vágyat a vele való szoros közösségre. Hogy felgyújtsa a szívedbe azt a hitet, amelyik imád, leborulva imádja őt. Vigyázz, a meglátogatásod ideje ez itt ma. Nehogy törvényeid miatt, a belső törvényeid miatt ne fedezd fel. Második figyelmeztetés. A vizsgálódásaidnak a mércéje nem lehet a törvény, csak a kegyelem. Föltetek néhány kérdést? Törvény szerint mit érdemelnénk? Akkor a törvénnyel ne vizsgálódj, és ne tedd mércévé másnak. Amit Jézus Krisztus azért vett, és magára is töltött be a törvényt, hogy ne legyen többé mérce, hanem majd az ő mérce, az ő élete lesz a mérce. A kegyelem, az irgalom keményebb. De azzal lehet élni. A tiéd nem lehet a törvény. Figyelj, hogy nincs a szívedben emberek felé előítélet. Az előítélet mindig belső törvény. Kemény szívűvé tesz, szeretetlenné tesz, nincs-e valaki, aki szenved melletted, mert ha meggyebed, se fogadod el. Lehet hozzád jó, kérhet tőled bocsánatot, cselekedhet bármit, a te belső törvényed ridegen tartja a szívedet, vigyázz! Jézus Krisztus tehette a messiási jeleket, akinek a szívében a törvény volt az Úr, az az Isten se fogadta. A te mércéd a kegyelem, az irgalom, ahogy kaptad, úgy add. Figyelmeztetés ma, vigyázz, vigyázz! Hadd kérdezzem, hogy nincs vallatottad, akit kínzol a vallatásaiddal? Vigyázz! Következő figyelmeztetés. Szóval azoknak a hívőknek, azoknak a testvéreknek, akik vakok között élnek bizonyságtevő életet. Te ne csüggedj, ha a vak nem látja. Ne csüggedj. Szenvedsz tőle, gyötör téged. A vaksága miatt gyötör téged. Nem érti a lelkedet, nem érti a szavadat, nem érti a szeretetedet, nem érti a bizonyságtételedet, vak és süket, tessék odafigyelni, meg ne keseredj, de imádkozz értük. A Jézus nem adta fel, hogy fél munkát nem végzett, te se add fel, egész életedbe hordozd, és imádkozz értük. Végső figyelmeztetés. Csak na itt, majd még biztos lesz másról több. Figyeld meg, hogy Jézus Krisztus végzi a munkáját. Akármi történik, akárhogy történik, végzi a munkáját. A tanítványokat figyeld meg, akármi történik, akárhogy történik, Pál apostolt elkapják, megkövezik, azt hiszik, hogy halott, ott hagyják boldogan, de Isten lelke felemeli, és Pál megy bizonyságot tenni, végzi a munkáját tovább. Kérdéseim. Van köztünk megkövezett lelkű ember? Van köztünk meggyalázott szívű, lelkű, becsületű ember? Van köztünk kivéreztetett ember, akit csak gyilkoltak és öltek, megsértettek, halálra sebzettek? Parancs, hogy az Urad Jézus Krisztus végzze munkáját tovább. Végezd teljes békességgel a munkádat tovább. Mert ha neked Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére, akkor olyan urad van, akinek a képére formáltatsz, akinek a gondolataira hangoltatsz, akinek a lelkületével megáldatsz, és mint világosság fia, végezd a munkádat, a sötétség pedig hadd tomboljon. Megsugom a végeredményt. A világosság győz. Imádkozzunk. Uram, mennyi törvény él még mindig bennünk? Mennyi előítélet? Mennyi keménykedés? Mennyi kemény kérdés? Mennyi tapintatlanság. Ó, könyörülj rajtunk, és tisztíts meg minket, Uram, a szívünket, hogy a szánk is tiszta legyen, a gondolatainkat, hogy a szívünk tiszta legyen. Hadd köszönjük meg, Uram, hogy amiket Te cselekedtél eddig velünk és bennünk, ó, légy áldott minden ajándékodért, minden irgalmadért, minden szeretetedért, minden bűn elvetésért, hosszú tűrésedért. Uram, hogy nem szűnsz meg tanítgatni, de csapnivaló tanulók vagyunk. A lelki egyszer egyet, de nehezen vesszük be. Könyörülj rajtunk, édesatyánk, hogy valóban megdicsülhessen a fiú a mi életünkben. És akkor megdicsülsz Te, édesatyánk, igazán, ha ő tetszik meg rajtunk. Amen. Oh, you'll be semmi ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Te légy hű, mint halálig, és néked adja az életnek koronáját. Amen.